Jó napot kívánok! A rendőrség szerint viszonylag nyugodtan telt a mára virradó éjszaka Franciaországban a Párizst övező külvárosi zavargások első évfordulóján. A szórványos összecsapásokban 6 rendőr könnyebben megsebesült és 25 szemét előállítottak.
A Párizs közeli szegényebb, főleg bevándorlók lakta külvárosokba, ahol a hatóságok a tavalyihoz hasonló összetűzésektől tartanak, 4000 rendőrt vezényeltek ki. A fővárostól északkeletre fekvő Saint-Saint-Denis megyében tavaly október 27-én azért törtek ki a 3 hétig tartó zavargások, mert a rendőrök elől menekülő 2 kamasz életét vesztette. Ezúttal Blanmesnil-ben egy állarcos férfi feltartóztatott egy tömegközlekedési buszt, majd egy tucatnyi, szintén állarcos személy betörte a jármű ablakait és felgyújtotta azt. A sofőr és az utasok még időben leszálltak, így senki sem sebesült meg. Nem sokkal korábban a kisváros pályaudvara előtt ért támadás egy másik buszt, amelyet szintén felgyújtottak.
2 napos népszavazás kezdődött Szerbiában az ország új alkotmányáról. Ahhoz, hogy a Milosevic egypárti rendszere idején elfogadott alaptörvény demokratikus többpárti alkotmányra válthassák, a választásra jogosult polgárok 50%-ának plusz 1 fő igen szavazatára lesz szükség.
Amennyiben győz az igen, Szerbiának 103 év után ismét lesz saját alkotmánya. A pártok a választáson való részvételre buzdították híveiket, aminek valószínűleg meg is lesz a foganatja. Közvéleménykutatások szerint az arra jogosultak csak nem 70%-a elmegy szavazni, és döntő többségük rábólint az alkotmányra. A tervezet az ország elidegeníthetetlen részének minősíti a túlnyomó többségében albánok lakta Koszovót, de a 2 millió szkipetár nem szerepel a szerbiai választói névjegyzékben, így nem is adhatja le szavazatát. Igaz, nem is akarja, mivel több mint 10 éve saját intézményrendszerének kiépítésével van elfoglalva, és évek óta bojkottál minden szerbiai szavazást. Számottevő tábora az alkotmánytervezetet elutasítóknak csak a Vajdaságban van. Részben a dokumentum társadalmi egyeztetés nélküli antidemokratikus módon történt elfogadása, részben a kisebbségi jogok nem kellő védelme miatt tiltakoznak. A tartományban a parlament elnöke Bojan Kostres állt a tervezett elutasítók élére azért, mert az új alkotmány nem adja vissza a korábbi Szlobodan Milosevic elnök által elvett jogokat.
Ipartörténeti emlék és székelyföldi jelkép, ez egyszerre a Bodvai Kohó, amelynek felújítását pénteken ünnepelték a székelyföldiek. A háromszéki vaskohó különlegessége, hogy 1848-ban itt öntötte ki híres rézágyúját Gábor Áron.
Az ismert ének és a legendás rézágyú mása adott alaphangot és biztosított korhű díszletet a 200 éves vaskohó felújítási ünnepségéhez. A házigazdák nevében elsőként köszöntött tartó nagybaconi polgármester úgy fogalmazott, évtizedes álom valósult meg az erdővidéki műemlék rekonstrukciójával.
Sokan reményvesztveire intettek, mikor azt mondtam, hogy állni fog a kohó. És ma a tisztelt ünneplők, áll a kohó. Újra itt van, rendíthetetlenül, és hirdeti az itteni emberek hazaszeretetét, szabadságvágyát és a jövőbe vetett hitét.
Az 1954-ig még aktív vaskohó avatásán megjelent Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Markó Béla, Románia miniszterelnök helyettese is.
A bodvai hábornak az a jelentősége, hogy a székelyek 1848-ban nem csak hogy végigvitték az önvédelmi harcukat, de hát még ágyút önteni is képesek voltak, vagyis volt bátorság, de volt tudás is.
Mi anyaországi magyarok, Budapesten vagy máshol élők, adósai vagyunk az erdélyi magyarságnak, és nekünk minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy az a közeledés, amely most felgyorsulhat a magyarok és magyarok között, ez minél teljesebb legyen.
Amilyen sajnálatos volt a kohó pusztulása, oly örvendetes az újjászületése, így élték meg az erdővidékiek, akik közül több százan a helyszínen követték végig a műemlék felavatását.
Nagy elégtétel, én nagyon örülök neki, örül a lelkem, őszintén megmondom.
Hajdan sorban álltak értem, a pedig alig lehet eladni. Röviden így foglalható össze a harsányi káposzta elmúlt fél évszázadának története. Az utolsó körös nagyharsányi termelők szerint a zöldség minősége változatlan. A kereskedelmi viszonyok azonban nem. Ezért nem tudják eladni a különleges káposztát.
Hogy lapos káposzta, vékony levelű, és ebben a töltött káposzta nagyon finom.
A többi között ezért volt messzeföldön híres a harsányi káposzta, amelyet a trianoni békediktátum előtt főképpen Nagyváradra szállítottak a körös nagyharsányi családok. Manapság azonban hiába van ott a legtöbb kertben, már csak saját maguknak termesztik a falubeliek.
Mert termeszteni ugyan könnyű, hanem az értékesítés az a probléma. És ugye így az áruházláncok, egyebek bizony nagyon sok esetben nem a kis termelőtől vesznek árut, hanem hozzák befele szépen, mondjuk Ausztriából, Németországból, nagyon sokat Lengyelországból.
De bízunk abba, hogy két éven belül meg fog nyílani a határ, és akkor hát szerintem lehet, hogy hungarikumként is tudjuk kezelni a káposztát, mert ezt vissza tudjuk vezetni az 1700-as évekig.
A határnyitás egyben azt is jelenteni, hogy a körös nagyharsányi termesztők ismét felvehetnék a kapcsolatot a mindössze 10 kilométerre lévő Nagyvárad kereskedőivel, és újra biztos felvevő piacra találna a helybeliek szerint páratlan harsányi káposzta.
Második Rákóczi Ferenc szobrát koszorúzta meg a Török Nagykövetség és a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány a budapesti Hősök terén. A megemlékezés az erdélyi fejedelem és bújdosó társai 100 évvel ezelőtti hazahozatala és újratemetése előtt tisztelgett.
Második Rákóczi Ferenc a mai Szlovákiában, Borsiban született 1676-ban. A jobbágyok élére állva az észak-magyarországi függetlenségi harc vezetője volt, ezért a Habsburg üldöztetés elől Lengyelországba, majd Franciaországba, végül Törökországba menekült. Itt érte a halál 1735-ben. Földi maradványait 100 évvel ezelőtt hozták vissza Isztambulból Kassára. Az ez alkalomból tartott megemlékezés a népek közötti megbékélés jelképe volt.
A mi hőseink harcoltak egymással, de most a mi feladatunk építeni az a békés statű, békés barátság.
A volt katonai attasé szavai József Attila soraira utaltak. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Rendezni végre közös dolgainkat. Ez a munkánk, és nem is kevés. A jelenlévők egyben megemlékeztek Törökország nemzeti ünnepéről is. 1923. október 29-e a Török Köztársaság kikiáltásának a napja.
Rendhagyó éjszakai kiállítást rendeztek a Pécsi Művészetek Házában. Az október 14-e óta tartó Salvador Dali tálatot nem csak nappal, hanem egész éjjel is látogathatták az érdeklődők. Az éjszaka betérőket a szervezők más kulturális programokkal is meglepték.
Dali már messziről hívogatta a művészet kedvelőket. A lépcsőn kackiás bajuszok mutatták az utat, bent pedig a több mint 100 alkotás mellett 8 kiegészítő rendezvény várta a közönséget. A Művészetek Háza igazgatója szerint a kiállítás anyaga koncertekért, filmvetítésekért kiáltott.
Maga a festőnek a személyisége olyan különleges, hogy életre hívhatta ezeket az eszközöket.
A látogatókat egész éjjel művészettörténészek kísérték. Az ő segítségükkel értelmezhették a világirodalmi művek Pécsre hozott illusztrációit. A rendhagyó tárlat több száz látogatót vonzott.
Nem minden nap a részünk ilyesmit látni itt Pécset. Talán a Munkácsi után most ez a legérdekesebb, ami itt az elmúlt időben volt.
Igaz, már csak a hagyományos módon, de a katalán művész alkotásait november 19-éig még megtekinthetik Pécsett a szürrealizmus kedvelői.
Most érkezett a hír, hogy egy 2 év körüli kisfiút találtak délelőtt az M0-áson. A kisfiú 2 éves, világos hajú, zöldes-sárga féldzsekit visel, a kezében egy kis autót tartott. A gyermek a rendőröknél van, aki tud róla bármit, hívja a 061-432-7460-as telefonszámot, vagy a rendőrség bármely ismert hívószámát az autópálya rendőrség ügyeletét kérve. Végül az időjárásról. Észak felől többször megnövekszik a felhőzet, eleinte mérsékelt lesz a légmozgás, majd megélénkül, időnként megerősödik az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-20 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kedves nézőink, lássuk, milyen műsorokra számíthatnak a továbbiakban. A déli harangszó után Vas Albert Üzenet haza című verse hangzik el. 12 óra 5 perckor jelentkezik Isten kezében című műsorunk.
Fatima, az egyik legnagyobb európai kegyhely, évente mintegy 5-6 millió zarándok keresi fel. 1917-ben itt jelent meg Mária három kis pásztor gyereknek, hogy rájuk bízza az emberiségnek szánt titokzatos üzeneteit, amelyeket egy ígérettel zárt. Végezetül szeplőtelen szívem győzni fog. A Magyar Katolikus Püspöki Kar idén októberben Fatimába vezet nemzeti zarándoklatot. A portugáliai kegyhelyen, ahol sok csodás Mária jelenés volt, a nemzeti ima év legfőbb eseményeként felajánlják hazánkat Máriának. Isten kezében. Ma 12 óra 5 perckor a Duna Televízióban.
12 óra 35 perckor élő népzene, 13 óra 5 perckor Agatha Christie Poirot történetei közül mutatunk be egyet. A mai történet címe A kisegér mindent lát.
A diákszálló rejtélyesen eltűnnek a tárgyak.
A lopásokról van szó, igaz? Ezért jött ide.
Aki túl sokat tud, annak meg kell halnia.
Hagyd abba, vagy elmondok mindent!
A gyilkos nem ismer kegyelmet.
Engem nem félemlített meg, főfelügyelő úr.
Csak Poirot állíthatja meg a borzalmak lavináját. Agatha Christie, Poirot történetei. A kisegér mindent lát. Ma a Duna Televízióban.
14 óra 45 perckor a világörökség kincsei közül a Roskildei székesegyházat mutatjuk be. 15 óra 5 perckor kezdődik az Állatbarát magazin.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Állatbarát legfrissebb adásában folytatjuk állatkerti sorozatunkat, aztán ellátogatunk egy állatmenhelyre, foglalkozunk majd a kutyák leggyakoribb fülbetegségeivel, bemutatjuk Önöknek a Hortobágyi Madárkórházat, befejezésül pedig néhány hasznos tanácsot hallhatnak a hobbi állatként is egyre gyakoribb vadászgörények tartásával kapcsolatban. Tartsak Önök ezúttal is, higgyék el, nem bánják meg! Állatbarát ma délután a Duna Televízió műsorán.
15 óra 30 perckor a Stílus nagymesterei sorozatban ezúttal Dolce és Gabbana munkásságát mutatjuk be. 16 óra 20 perckor a Kubáról szóló sorozat befejező részét nézhetik meg. 17 óra 15 perckor Kézjegy című műsorunkban Szabados György zongoraművészt mutatjuk be.
Háromféle történet titkai a film nyelvén elmesélve. Az első egy debreceni koncert, ahol kiderül, mi történik az improvizált zene megszületése közben. A második egy régmúltban lezajlott beavatási esemény megidézése. A harmadik pedig maga az előadott zenemű által elmesélt történet az 1956-os szabadságharcról. A főszereplő pedig Szabados György zongoraművész, a magyar improvizatív zene megteremtője. Kézjegy. Szabados György, az események titkos története a Duna Televízióban.
18 órakor híradóval és sportműsorral jelentkezünk. A gyerekek esti meséje után 19 órakor Megré felügyelővel találkozhatnak, majd 20 óra 25 perckor vetítjük az Öreg masztály, nem vén masztály című ismeretterjesztő filmet. 20 óra 55 perckor jelentkezik Színlap című színházi magazinunk.
1956 Faragó Ödön naplóján keresztül. Gáli József, Szabadsághegy. Az 50 éves József Attila Színház műsorára tűzi Gáli József Szabadsághegy című drámáját Darvasi László átiratában. Fénykörben. 1956 a magyar színpadon. Páholy. Selmeci György Páholya a MU Színházból jelentkezik a Passzázsról, azaz a kortárs zeneszerzők és koreográfusok estjéről. Király Levente Kossuth Díjas színművészt választották a Nemzet színészének. Szegeden beszélgettünk a művésszel. Színlap, ma 20 óra 55 perckor a Duna Televízióban.
21 óra 35 perckor Duna Sport, majd 21 óra 50 perckor Jim Jarmusch Kávé és Cigaretta című filmjét mutatjuk be. 23 óra 30 perckor az egykori legendás magyar együttesek tagjaiból alakult The Rock Band zenekarról vetítünk egy filmet, majd 23 óra 40 perckor az együttes 2005. május 7-i koncertjét láthatják. Grecsó Krisztián, Ami elhasadt című költeménye után egy órakor megkezdjük éjszakai adásunkat. Kedves nézőink, további szép napot, kellemes időtöltést kívánok!